Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hadd köszöntselek titeket ezzel a ősi keresztény köszöntéssel is, hogy Krisztus feltámadt. És valóban feltámadt, így van, sokan tudják, hogy így kell erre válaszolni, úgyhogy hadd mondjam még egyszer azt, hogy Krisztus feltámadt, és akkor mindenki mondhatja azt, hogy valóban feltámadt. Jó? Krisztus feltámadt. A mi ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg húsvét második napján a mára kirendelt igeszakaszt. János evangéliumának 21. részéből olvasom húsvéti történetet, amikor Jézus megjelenik a Tibériás tengernél, és a nagy halfogás történetéről hallhatunk. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János evangéliumában így szól hozzánk a mi Istenünk ígéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a Galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból! Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. És már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ezt a történetet meghalva megváltozzon a mi életünk, hogy ismét örömet kapjunk, és hogy az Istenhez megint közelebb kerüljünk egy kissé. Most ezért hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked húsvét ünnepét, köszönjük azt, hogy ilyenkor megállhatunk néhány napra a munkánkból, rohanásunkból, teendőinkből, együtt lehetünk szeretteinkkel, és együtt lehetünk veled is. Köszönjük, hogy a testi jók és finomságok mellé adtál nekünk lelki jókat, lelki finomságokat is. Urunk Istenünk, olyan sokan mai napon elmennek locsolkodni. Ennek a szép hagyománynak a jelentése az, hogy meg akarnak frissülni, meg akarnak újulni az emberek, és így kérünk most téged, hogy a te lelked által minket öntöz meg, a te áldásoddal, hadd frissülhessünk meg mi is a te szent lelkedben, add, hogy új életet kaphassunk, add, hogy kivirágozhasson a mi életünk is. Így kérünk, hogy adj nekünk elvehetetlen örömet a Jézus Krisztusban, az ő feltámadásában való hitünkben. Így kérünk, hogy áldj meg most mindannyiunkat, ige szólóját, ige hallgatóit. Ámen. Az Úr igéjét kívánom hirdetni közöttetek, úgy, ahogy azt hallhattátok János evangéliuma alapján, a 21. rész első 14 versében. Most ebből az ige szakaszból egy verset hadd olvassak ismét fel, a 12. verset, amely így szól. Jézus ezt mondta nekik, a tanítványoknak, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, többször is hallottam már azt a kérdést, hogy miért kétnapos ez a húsvéti ünnep? Hogy mit ünneplünk mi húsvét hétfőn, mikor úgy tudjuk, hogy vasárnapra, harmadnapra támad fel a mi Urunk Jézus. Hát akkor miért nem megy most már mindenki dolgozni a maga dolgára? Vasárnap megünnepelhetnénk húsvétot, és hétfőn pedig már mehetnénk is tovább. Mi a jelentősége, hogy két napos az ünnep? Hát én szoktam mondani, hogy ez akkora hatalmas dolog Jézus feltámadása, hogy ha egy hétig ünnepelnénk, szerintem az se biztos, hogy elég lenne, mert ez tényleg egy olyan jelentős dolog a keresztény emberek életében. Feltámadás ez egy nem mindennapi esemény, egy természetfeletti dolog, amiben azért sokan nem hisznek. Sokan kételkednek, sokan vakargatják a fejüket, hogy ez hogy lehetséges. De a Biblia arról tudósít minket, hogy Jézusnak a sírja valóban üres volt. Amikor a szerettei mentek, hogy meglátogassák az ő sírját, húsvét reggel, vasárnap reggel, akkor azt tapasztaltuk, hogy üres volt a sír. És nem, hogy üres volt a sír, de sokan, a Pál úgy tudósít, hogy több mint 500-an találkoztak a feltámadott Jézussal. Egy ilyen történettel találkozunk itt is, amikor a tanítványok már harmadik ízben találkoznak Jézussal, a feltámadott Úrral. És az ő feltámadása az elég nagy hatással volt a tanítványok életére, meg aztán sokak életére, akik hallották ezt a hírt. De aztán kérdezhetné valaki azt is, hogy hát rendben van, hogy Jézus feltámadt, egy ember, aki 2000 évvel ezelőtt él, de hogy mi köze van a mi életünkhöz, ennek a csodálatos dolognak, Jézus halálának és feltámadásának. Miért ünnepeljük még mindig ezt a dolgot? Hát lehet, hogy a tanítványok élete megváltozott, de hát miben változik a mi életünk? Hát ezt a kérdést szem előtt tartva mélyedjünk most bele ebbe az ige szakaszba, és nézzük meg azt, hogy mi a feltámadásnak a jelentősége a mi életünkben? Miért ünnepelünk is? Miért is változtathatja ez meg a mi életünket? Hát először is azt érdemes megfigyelni, hogy mit is csinálnak ezek a tanítványok akkor, amikor találkoznak Jézussal. Azt látjuk, hogy nagyon sok mindenen vannak túl ezek a tanítványok. Még felsorolni is nehéz, hogyha arra gondolunk, hogy milyen sok csodát, tanítás átéltek Jézus mellett. De az elmúlt hetekben is nagyon sok mélységeken és magasságokon mentek keresztül ezek a tanítványok. Elfáradtak mind testi, fizikai értelemben, mind lelki, szellemi értelemben. Csak így felsorolás szintjén hagy említsem, hogy volt egy hosszú utazásuk, egy zarándoklatuk a fővárosba, Jeruzsálembe, aztán virágvasárnap, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és ünnepli őt a tömeg. Aztán a páska vacsora, és a virasztás hosszú éjszaka a Gecsemáné kertben. Aztán Jézus árulása, és a nagy hitpróba, amikor kiderült, hogy ki az igazi hívő, ki az, aki kitart Jézus mellett, és kiderül, hogy semmelyikük nem áll ki Jézus mellett, sőt, azt olvassuk, hogy Péter még azt is letagadja, hogy ismerni Jézust. A tragikus nap, amikor Jézust kihallgatják, megkorbácsolják, és keresztre feszítik, amikor ott függ a kereszten, teljesen magányosan, magára hagyatva, tanítványaitól, minden embertől is, Istentől is. Jézus halála, Jézus temetése. Milyen mély nyomokat hagyhatott mindez a tanítványok lelkében. Aztán a váratlan hír, amikor harmadnap jött az örömhír, az üzenet, a húsvéti üzenet, hogy Jézus feltámadt a halálból. Talán meglepődtek először a tanítványok, értetlenkedtek. De aztán ő maga, Jézus is megjelenik neki, és azt mondja, hogy békesség néktek. És a tanítványok láthatják az ő kezein a sebeket, láthatják az ő halálának bizonyító erejű jeleit, és láthatják, hogy valóban él az Úr. De aztán valami nagyon furcsa dolog történik, és talán nem is értjük, hogy mi is történik ebben az ige szakaszban, amit itt hallottunk. Mint hogyha a feltámadás meg sem történt volna. A tanítványok visszamennek éppen oda, ahonnan Jézus elhívta őket. Visszaesnek oda, ahonnan elindulnak. Ahelyett, hogy bátran hirdetnék a feltámadásnak az örömét, ahelyett visszamennek a szülő földjükre, Galileába, és mindaz, amit átéltek Jézussal, az talán olyan számunkra, mint egy álom. Mint hogyha egy mély álomból ébrednének föl, és olyan messzinek tűnik minden. Biztos, hogy átélték azt a sok csodás dolgot? Azt a sok tanítást? Tényleg igaz, hogy Jézus meghalt, de aztán feltámadt a halottak közül? Tényleg igaz, hogy találkoztak vele? Biztos volt már velünk is olyan, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy egy bizonyos esemény, vagy egy párbeszéd az valóban megtörtént, vagy azt csak álmodtuk, vagy csak kigondoltuk. És nem tudjuk, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Csak sejtjük. Hát lehet, hogy valahogy így voltak ezek a tanítványok is. És ekkor jön ez a hirtelen jött ötlet, hogy hát menjünk el halászni. Hát régen is halászok voltak, próbáljuk meg most is, térjünk vissza a halhálókhoz. És így valóban éppen oda térnek vissza a tanítványok, ahonnan elhívta őket Jézus. De azt látjuk, hogy hiába mennek. Mert noha egész éjszaka halásznak, nem fognak semmit. Teljes a csőd. És talán kezdik sejteni, hogy ez végül is nem is volt olyan jó ötlet, mint ahogy azt ők előre kigondolták. Csalódottak leginkább abban, hogy nem fognak semmit, de talán csalódottak abban is, hogy lehet, hogy nem is ezt kéne csinálniuk. Csalódottak abban, hogy nem voltak elég jó tanítványok, hogy nem tudták Jézusnak a szavait hűen követni. És ebben a csalódott pillanatban jelenik meg a parton maga Jézus. És Jézus nem kéri őket számon, hogy hát ti mit csináltok? Hát ezt mondtam nektek. Hát föltámadtam. Ti meg visszatértek a halhálókhoz. Ezt kell nektek most csinálni? A feltámadott Jézus odalép hozzájuk, és inkább segíti őket, és csodát hajt végre az életükben. Megadja nekik mindazt, amire ők vágynak, várnak. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor lehet, hogy van egy ilyen kis déjà vu érzésünk. Mert lássuk csak, hát egy másik evangéliumban máshol is olvasunk arról, hogy volt egy ilyen csodás halfogásnak a története. Hát éppen az nem a feltámadott Jézussal és a tanítványokkal történik meg, hanem éppen az evangélium elején, Lukács evangélium elején, amikor elhívja a tanítványokat. Aztán máskor is volt már olyan, hogy Péter kiszállt a hajóból, és elindult Jézus felé. Hát lehet, hogy akkor éppen a vizen járt, de azért ez is elég hasonló, ahogy fut Jézus felé. És olyat is tapasztaltunk már, mintha rém lenne nekünk az is, hogy a tanítványok éppen kenyeret és halat ettek Jézussal, na meg persze 5000 másik emberrel is. És hát a Biblia tudósok szerint ez lehet, hogy valami több hagyomány rétegnek az összegyúrásából keletkezett anyag, és hogy itt nehéz a szóbeli hagyományokat külön választani, és a szerkesztő János talán így összerakta ezeket, vagy direkt így tette bele az ő evangéliumába. De hadd mondjam azt el, hogy én úgy hiszem, és ebben hihetünk, hogy ennek is lehet egyfajta üzenete. Mert Jézus ezekkel a történésekkel talán emlékezteti a tanítványokat arra, hogy kicsoda ő, és arra, hogy ő valóban feltámadt. Emlékezteti őket mindarra, amit már egyszer vele átéltek. A nagy halfogás története, az 5000 ember megvendégelése, a viharon, amikor megjelenik Jézus a tengeren járva. Mind-mind azt arra utal, hogy Jézus üzeni el a tanítványoknak, hogy itt vagyok ismét, és hívlak titeket. Talán a mi életünkben is volt már olyan, hogy egy kicsit messzebb kerültünk Jézustól, hogy elfelejtkeztünk az ő tanításáról, az ő csodáiról, hogy elfelejtkeztünk arról, hogy milyen is az ő útján járni, a hit útján járni. De olyan jó tudni azt, hogy ahogyan a feltámadott és élő Krisztus megjelent a tanítványoknak ott ezen a húsvéti történetben, úgy nekünk is megjelenik az ő lelke által. Hányszor és hányszor átélhettük már ezt, hogy amikor mi is csalódottak, elkeseredettek voltunk, akkor megjelent ott valahol az életünk partján Jézus, és hívott bennünket ismét, és ismét magához szólított, és elhívott bennünket. Sokszor hallottuk az ő hívását, és van, hogy oda is mentünk, és találkoztunk vele, és megtapasztaltuk az ő szeretetét. És lehet, hogy van olyan, aki most is így van, hogy belefáradt már a szürke mindennapokba, lehet, hogy eltávolodtunk Istentől, lehet, hogy magunkhoz vettük az irányítást, és azt gondoltuk, hogy na, nekünk elég jó ötleteink vannak, majd mi irányítjuk a kis üzletünket. De aztán Jézus megjelenik, és ráeszmélünk, hogy nélküle egész csőd az életünk. Hogy miért ünnepeljük Jézus feltámadását? Hát azért, mert ő most is él. És azért, mert ő megáll mellettünk is, akármilyen helyzetben vagyunk, és beszélgethetünk vele, kapcsolatba kerülhetünk vele, és ez nagyon vigasztaló és bátorító. És ünnepelhetjük azt, hogy igen, Jézus most is itt van az ő lelke által. Hisszük azt, hogy ahogyan ő feltámadt, úgy megjelenik minden embernek, és hív bennünket is. Aztán azt is mondhatjuk, hogy azért ünnepeljük Jézust, mert ő az első, aki feltámadt a halálból, de nem ő az utolsó, aki feltámadt. Hisszük azt, hogy ahogyan ő feltámadt, majd mi is feltámadunk a halálunk után. De hogy ez megtörténjen, szükségünk van valamire. Szükségünk van arra, hogy kimondjuk azt, hogy nekünk nincs semmink. Teljes kapitulációra van szükség, hagyd mondjam így, teljes megadásra, teljes feladásra. Figyeljük csak meg ebben a történetben, van egy nagyon érdekes párbeszéd. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy nincs nektek valami ennivalótok? Nem azért kérdezi ez, mint hogyha Jézus annyira éhes lett volna, és szeretné azt, hogy kapjon valamit. Így tagadva kérdezi, hogy nincs nektek? Mintha már tudná erre a választ, hogy hát bizony nincs. És a tanítványoknak ezt be kell ismerniük, hogy hát bizony nekünk nincs semmink, amit adhatnánk. És ebben a nincs szóban a tanítványoknak a teljes feladásával és megadásával találkozunk. Ahhoz, hogy megtörténjen ez a csoda, ahhoz az kell, hogy a tanítványok beismerjék azt, hogy ők bizony itt csődöt mondtak. Hogy nekik nincs semmiük. És nem csak ott a Tibériás tengeren a halhálókkal mondtak csődöt, hanem, hogyha belegondolunk, az egész életükkel is. Főleg, hogyha Péter apostolra gondolunk, akkor láthatjuk meg ezt nagyon drasztikusan. Milyen van neki? Mivel dicsekedhet ő? Mit adhat Jézusnak? Azzal, hogy ő Jézus egyik kedvence, a szeretett tanítvány, hogy annyi csodát átélt vele, hogy hallotta az összes tanítását, és néha-néha még egész jól is tudott válaszolni az ő kérdéseire. De mi értelme volt mindezeknek, hogy amikor a döntő pillanatban elhagyta Jézust, hátat fordított neki, és letagadta azt, hogy ismeri őt. Mit adhatna ő? Milyen van neki? Erre a kérdésre csak is nemleges választ adhat. És ekkor jön a segítség Jézustól. Ahogy a fuldokló embert is csak akkor lehet kimenteni a vízből, amikor teljesen megadta magát, amikor már nem kapálódzik, amikor csak fekszik a vizen és hagyja azt, hogy kimentsék őt, úgy vannak talán ezek a tanítványok, és így lehetünk mi is, hogy rá kell ébrennünk azt arra, hogy Isten nélkül, Jézus nélkül nekünk nincs semmink. Saját magunkat nem tudjuk kihúzni a gödörből a saját hajunknál fogva, hanem kell valaki, aki segít nekünk. Ki kell mondanunk, hogy teljes csőd az életünk Isten nélkül. Jézus csak akkor tud, de akkor akar csodát tenni, amikor kimondjuk ezt. Amíg magunkban bízunk, amíg van még néhány jó ötlet a tarsolyunkban, amikor még próbálkozunk, amíg mi akarjuk megoldani minden problémánkat, addig Jézusnak nem sok helye van, nem sok tere van. De amikor rábízzuk az életünket, amikor az ő kezébe tesszük le a mi életünket, amikor mi is kimondjuk ezt a kis nincs szócskát, akkor ő képes adni. Mert milyen érdekes az, hogy Jézus az, aki kérdez, aki kér, hogy nincs nektek valamitek? Aztán mégis azt olvassuk, hogy Jézus az, aki ad. Jézus az, aki igazán tud adni. És nem csak a halakra lehet itt gondolni, hanem Istennek minden áldására, amit elkészített nekünk Jézusban. Mert mi az, amivel mi dicsekedhetnénk, amit mi kiérdemeltünk? Mit van, mint ne kaptál volna, kérdezi Pál apostol egy helyen. Nincs semmink. És főleg akkor lesz majd érdekes ez a kérdés, amikor meghalunk, és meg kell állnunk az Isten ítélőszék előtt. Akkor bizony nem lesz mivel dicsekednünk. Akkor is csak azt mondhatjuk, hogy nekünk nincs semmink. Nincs semmink, hanem csak is abban bízhatunk, abban hihetünk, amit Jézus adott nekünk. Nincs semmink, de mégis mindenünk megvan, azért, mert Jézus Krisztus elkészítette számunkra az örök életet. És ez a legnagyobb és legtöbb dolog, amit adhat nekünk a mi Urunk, az örök életet. Mert az ő halála és feltámadása által van nekünk is örök életünk. Jézus az első, aki feltámadt a halálból, de nem az utolsó. Azt olvassuk egy helyen, hogy ő az elhunytak zsengéje, és az első, aki feltámadt a halottak közül, és ahogy ő feltámadt, úgy mi is feltámadunk vele. Ez lehet a mi reménységünk. Ez a húsvét tehát azért is ünnep, mert előre mutat a mi halálunkra, és abban reménységet ad nekünk, hogy noha nekünk nincsen semmink, amivel dicsekedhetünk, egyedül Jézusban bízva, Jézus Krisztus kegyelmében bízva megkaphatjuk ezt az örök életet. Olyanok lehetünk, mint az a kisgyermek, aki nagyon rossz volt, és nem érdemelne semmit, de mégis kap a szüleitől egy kis csokoládét. Ilyenkor húsvétkor ez talán nem egy szokatlan példa. Hát miért kapja? Azért, mert megérdemelte? Nem, azért, mert annyira szeretik őt a szülei. Azért, mert a szülők részéről jön az ajándék. Ugyanígy gondolhatunk Isten ajándékára is. Nem azért jön, mert mi kiérdemelnénk, hanem azért, mert ennyire szeret minket az Isten. Így kapják ingyen kegyelemből a tanítványok is a halakat. Mert megérdemelték. Hát egész éjszaka dolgoztak, de mégsem érdemelték meg, hiszen Jézustól elfordultak, és nem ezt kellett volna nekik tenniük. De mégis kapták. De sokkal többről van itt szó, mint csupán a halakról. Itt a közösségről van szó. A közösség, amit átélhetnek a feltámadott Jézussal. Amikor megtörténik a csoda, és felismerik az Urat, akkor sietnek ki mindannyian, főleg Péter, hogy találkozzanak Jézussal, és hogy együtt egyenek vele. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e már a Bibliát olvasgatva, hogy amikor valami fontos dolog történik, akkor mindig eszik valaki, vagy az evéssel kapcsolatban történik. Vagy az evés miatt, vagy evésre készülve. És ez nem azért van, vagy nem csak azért van, mert akkoriban is szerettek az emberek enni, hanem a közösség miatt. Ugye mi is, amikor ilyenkor húsvétkor, az ünnepi ebédre, vagy vacsorára, reggelire készülünk, az azért nagyon fontos a számunkra, nem csak azért, mert jókat teszünk, hanem azért is, mert együtt lehetünk a szeretteinkkel, és az a család közösségének életében egy emelkedett pillanat, az egy fontos pillanat, amikor találkozhatunk, amikor beszélgethetünk egymással. Hát, hogyha Jézus asztal közösségeire gondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy az is mindig, minden alkalommal egy ünnep volt. És nagyon érdekes, hogy kikkel ült le Jézus egy asztalhoz. Nagyon megdöbbentő, hogy ő éppen a bűnösök, paráznák, csalók, vámszedők közé ül le. És együtt eszik velük, és közösséget vállal velük. Bojki János, egy hajdani teológiai professzor, egy egész könyvet arra fordít, hogy megvizsgálja ezeket az asztalközösségeket. És ő mondja, hogy 12 alkalommal olvassunk arról az evangéliumokban, hogy Jézus leült az asztal mellé, és evett. És érdekes az is, hogy állítólag 90%-a annak az igének, hogy enni a görögben, az új szövetségnek, na ebből már nem fogok jól kijönni, mondom még egyszer, állítólag a görög enni ige előfordulásának 90%-a Jézussal kapcsolatban fordul elő. Tehát amikor azt a szót olvasok a Bibliában, hogy enni, akkor az nagy valószínűség szerint Jézussal kapcsolatban szerepel a Bibliában. Vagy legalábbis az Új Szövetségben. És itt is egy ilyen történettel találkozunk. És hogyha belegondolunk, hogyha elképzeljük, hogy milyen érzés lehetett a tanítványok életében az, hogy Jézussal együtt ehettek egy asztalnál. És főleg, amikor ennél a történetnél vagyunk, amikor a feltámadott Jézussal esznek együtt, tényleg úgy érezhették magukat, mintha mennyországban lennének a feltámadott Jézussal, a nagy lakomán, az ünnepi lakomán Jézussal. Meghitt pillanat, ott a tábortűz mellett, amikor eszik a kenyeret és a halat. És ez a harmadik dolog, a legvégső dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy amikor Jézus feltámadására gondolunk, és ezt ünnepeljük, akkor ez arra is emlékeztet bennünket, hogy a mennyország ízét azt mi is megtapasztalhatjuk, már itt a Földön is. Miért? Azért, mert asztal közösségünk lehet Jézussal. A szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr asztala megterítetett. És ez is arra hív bennünket, hogy kóstoljuk meg a mennyország ízét, a közösséget Istennel és egymással. Mert már itt a Földön is megtapasztalhatjuk az Isten áldását, ajándékait, az örök életet. Az örök élet bizony itt kezdődik a Földön. Itt a Földön is van lehetőség arra, hogy hogy újat kezdjünk, mert a feltámadás az nem csak a halálunk után történik, hanem minden nap megtörténhet a mi életünkben. Megtörténhet az, hogy meghalunk az addigi életünknek, és valami egészen újat kezdünk. Van lehetőség a változásra, a javulásra, a javításra, és a keresztény ember életében ez kulcsfontosságú. És ami még vigasztaló, hogy ez nem csak a mi saját életünkben, fejlődésünkben lehetséges, hanem kapcsolatainkban is. Mert mi hisszük azt, hogy minden kapcsolat helyreállhat a Jézus Krisztusban, hogy van újrakezdés, van lehetőség a kibékülésre. Van lehetőségünk a bocsánatkérésre, van lehetőségünk megbocsátani. Lehet, hogy a házastársunk, a legjobb barátunk, ismerősünk, rokonunk az, akivel összerúgtuk a port egy kissé. De tudhatjuk azt, hogy mivel Jézus Krisztusban mi bocsánatot kaptunk, ezért nekünk is van lehetőségünk bocsánatot kérni, bocsánatot adni. Van lehetőség a feltámadásra kapcsolatainkban is. Persze ez nem biztos, hogy varázsütésre történik le, ez egy hosszabb folyamat. Lehet, hogy eltelnek napok, hónapok, évek vagy évtizedek. Főleg akkor, hogyha az a másik személy nem a Krisztusban van. De akkor is bízhatunk, akkor is hihetünk abban, hogy van megbocsátás, van újrakezdés. Ahogyan Péter és a többi tanítvány is átélhette azt, hogy Jézus megbocsátott nekik, ismét elhívja őket és szolgálatba állítja őket, ugyanúgy Péterrék is ilyen új életet kapnak. Feltámadnak Jézussal együtt, mondhatjuk így is. Később bejárják az egész világot, és semmitől sem rettennek vissza. Velük van az Úr, és ők új emberként élnek. Én mindig csodálkozom azon, hogy a reklámipar az milyen jó szlogeneket tud kitalálni. És talán egy parfüm reklám hirdeti azt magáról, hogy Eternity Now, vagyis örökké valóság most. Hát én kétlem azt, hogy egy parfüm egy ilyen dolgot el tudna végezni, ezt tudja garantálni. De a Biblia alapján valóban mondhatjuk azt, hogy az örökké valóság az itt és most kezdődik el. A tanítványok átélték ezt, amikor Jézussal ott ültek a tűz körül, és közösségben lehettek vele. És mi is átélhetjük, például itt az úrvacsorában. A menny előízét kóstolhatjuk. Mert Jézus megtöretett testében és kiontott vérében van számunkra is kegyelem, van bűnbocsánat, van örök élet. És ahogy Jézus vacsora vendégei között is, nagyon sokféle ember volt. Olyan jó látni, hogy mi is sokfélék vagyunk. Sok helyről, sok helyzetből érkeztünk ide. De mégis itt az Úr asztalánál egyek lehetünk, nem csak Istennel, hanem egymással is. Szóval miért is ünnepeljük mi húsvétot, és miért ünnepelhetnénk akár egy egész héten, hónapon, vagy akár egy egész éven át az életünk minden napjában? Azért, mert egyrészt azt látjuk, hogy Jézus ma is él, és hív bennünket, és vár bennünket, és odaáll mellénk a nehéz helyzetekben. Aztán azt is látjuk, és azért is ünnepeljük, mert ahogy a nő feltámadt, úgy mi is feltámadunk majd halálunk után. És végül azt is láthattuk, hogy az örökké valóság az nem csak a halálunk után kezdődik, hanem már itt a Földön is. És ezt tapasztalhatjuk meg most is, itt is, az úrvacsorában. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és röviden imádkozzunk, vigyük örömünket, Isten és hálánkat Isten elé.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.